Kedves gyülekezet testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ezen a mai alkalmon, 20. missziói evangelizációs találkozónkon a központi gondolatunk Istennel szövetségben. És hogy ez már többször elhangzott, ezt a gondolatot fejtegette a kezdő igehirdetést, ennek jártunk nyomában a Biblia órák során, a Biblia körök során, erről szóltak talán a bizonyságtételek és az énekek. Most alkalmunk végéhez közeledve, úrvacsorai Isten tiszteletünk keretében az új szövetségre koncentrálunk. Új szövetségben Istennel. Most utoljára erre kell figyelnünk. Amikor én megkaptam a megtisztelő feladatot, hogy készüljek erre a mai alkalomra, akkor az első gondolatom az volt, hogy nagyon izgalmas ez a kifejezés, új szövetségben. Egyrészt felveti bennem az örök kérdés, hogy tényleg pontosan mit is jelent az, hogy Istennel új szövetségben lehetek én, és lehetünk mindnyájan. Vajon milyen képpel lehetne ezt, olyan hétköznapi képpel megragadhatóbbá tenni, önző módon mondom, a saját számomra, de mások számára is persze. És a másik kérdésem az volt, hogy vajon ha az embernek sikerül megérteni, mi ez az új szövetség, akkor hogyan kell ezt gyakorolni? Vagyis hogyan kell járni ebben az új szövetségben? És amikor ehhez Isten bölcsességét keresve az igében textust kerestem, alapigét, akkor rátaláltam egy régi kincsre, a római levélre. Mert valahogy úgy találtam, hogy Pál apostol Isten lelkétől ihletve mindkét kérdésemre válaszol. Hiszen a római levélben éppen azt fejtegeti, hogy mi az a csodálatosan új szövetség, amit Isten kínál nekünk, és amit megragadhatunk. Ugyanakkor rájellemző nagyon nagy gyakorlati érzékkel arról is tudósít, hogy hogyan kell járni, sokféle tanácsot adva. Így lesz a mai alapigénk a római levélből, méghozzá a 8. fejezetből, felállva hallgassuk meg ezt a részletet. A római levél 8. fejezetében a 14. verstől ezt olvassuk. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Majd a 31. verstől így folytatódik. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Kivádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít? Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk? Kiválasztana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hisz megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint a vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ez Isten igéje. Ámen. Mit is jelent ez az új szövetség, amiről itt Pál apostol is beszél az egész levél során, de itt a 8. fejezetben különösképpen is. Egy újszövetségi képpel kezdődött ez a mai napunk, együttlétünk. Hadd kapcsolódjak ehhez. Ott annak a Noé korában történt bűnfölötti ítéletnek, sok szempontból nagyon is félelmetes esemény sornak a végén megjelent a szivárvány. Ez csak úgy lehetséges, hogy kisütött a nap. És csak úgy tudott kisütni a nap, hogy eloszlatta erejével a felhőket. Itt hagytuk el az Ószövetséget. A bűn fölötti ítélet után valahogy mégiscsak eloszlik ez a sűrű homály a felhők, és felragyog az Istennek tökéletes napja, az ő kegyelme és kegyelmi szövetsége. Hadd hasonlítsam az új szövetséget is ehhez. Arról beszél Pál végig a levél folyamán, hogy Az Ádámtól örökölt istentelenségünk, sokféle kétségünk, eltorzult logikánk miatt a mi, úgymond vallásos gondolkodásunk, életünk egét is sűrű homály felhő borítja. Így nem lehet igazából Isten arcát megismerni. De egyszer csak felragyog a fény. Valaki ketté hasítja az eget, és megjelenik ez a csodálatos fény, Krisztus arca. Az új szövetség talán saját szavaimmal fogalmazva annyit jelent, hogy Isten megismerhetővé válik, mert megmutatja igazi arcát Jézus Krisztusban. Eloszlatja ezt a homályos ismeretet, eloszlatja ezeket a felhőket, felragyogtatja arcát. Az apostol a levél korábbi szakaszaiban elég szókimondóan beszél arról, hogy eme Jézus arc nélkül mennyire torz az ember Isten ismerete. Miközben még ez az Ádámtól örökölt bűn, hamis gondolkodás borítja a mi gondolkodásunk egét, egészen furcsa módon gondolkodunk Istenről. Először is nem akarjuk őt megismerni. Vagy ha el is fogadjuk, hogy van, akkor meg nem tudjuk őt igazán követni és szeretni. Ezzel a sűrű homállyal, felhővel befedve egyszerűen nem ismerhető meg az Isten arc, mert vagy egy nagyon távoli, közömbös hatalomnak gondoljuk, akit egyszerűen egy negligálunk, semmibe vesszük, vagy pedig ha elfogadjuk és megérezzük az ő roppant hatalmát és igazságát, akkor elkezdünk rettegni, és csak egy zsarnoknak gondoljuk, akinek soha egyáltalán nem vagyunk elég jók, akinek meg kéne ugyan felelni, de aki újabb és újabb próbákat ad elénk, és egyszerűen képtelenség megfelelni neki. Hogyha ez a felhő borítja az életünket, akkor haragszunk Istenre, akkor szorongunk miatta, vagy ellenállunk, vagy menekülünk előle, vagy egyszerűen semmibe vesszük. Csak hogy ez egy elég rossz perspektíva. Ennek a vége nem élet. És nem csak, hogy a vége, hanem ez a fajta lét sem igazi élet. Ezt elégelte meg Isten, amikor Jézus Krisztus elküldte értünk. Ketté hasította az eget, ennek a bűnnek a sötét homályát, felhőjét ketté tépte, és felragyogott Krisztus arca. Azt írja Pál az 5. fejezetben, itt a római levélben, Isten abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Nem akkor, amikor már bizonyítottunk neki, nem akkor, amikor sikerült a magunk erejéből ezt a vele való kapcsolatot úgy helyrehozni, tisztázni. Akkor meghalt, amikor még bűnösök voltunk. Ő kezdeményezte ezt az új szövetséget is, mint ahogy Noénál is ő kezdeményezte ezt a régit. És mit mond a 8. fejezetben, itt alapigénkben, ahogy felolvastam? Éppen ezért nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét, aki által mondjuk, Abbá, Atya. Kedves testvérek, én ebben a képben találtam meg most erre a mai alkalomra készülve, hogy mit is jelent az új szövetség. Nyilván sokféle képpel lehetne ezt megfogalmazni, régi teológiai hagyomány alapján, sok más bibliai képpel is. Engem ez ütött szíven. Az új szövetség azt jelenti, hogy megismerhetjük Isten igazi arcát. És ez az igazi, ez a Krisztus arc, ez azt mondja, gyermekem. És én úgy állhatok elé, hogy tudom, ő atyám, barátom, akiben bízhatok, akitől nem kell rettegnem, akitől elfogadhatom még a nehezet is, vagy éppen a meg nem érthetőt is. Isten gyermeke lehetek. Ez az új szövetség, egészen újszerű és egészen korábbinál más, minden megváltoztató képe. Csak hogy az ős ellenség serénykedik. Nem nagyon szeretné az ördög, hogyha mi ezt komolyan vennénk és elhinnénk. Bennünk is olyan sokféle ellenállás van, és míg utolsó dobban a szívünk, úgy elő-elő jön a régi ádámi logika. A legtipikusabb szólam például az, magamból, magamtól is ismerem, ez túl szép, hogy igaz legyen. Még hogy Jézus akkor meghalt, értem, amikor én még nem is tettem semmit, amikor én még javában bűnös voltam. Mindent megelőzve lehajolt hozzám, és elfogad engem úgy, ahogy vagyok. Ez túl szép, hogy igaz legyen. Suttogja az ellenség, és szólal meg bennünk ez a jól ismert átkozott hang. Emlékszem, amikor hittanosokkal tanulunk egy-egy meglepő fordulatot hozó jézusi példázatot, akkor ők is így csóválják a fejüket, és azt mondják, hogy hát ez túl szép, hogy igaz legyen. tényleg van olyan király, aki hajlandó lenne 10 000 talentumot, egy tanteremnyi aranyat, amelyet egyébként Nagy Heródes 10 évi adóbevételét jelentette. Tényleg létezik olyan király, aki ennyi adósságot elenged egy szolga kedvér? Hát akkor ez nem is szolga, hanem szinte gyermeke. Annyira kell, hogy szeresse. Ilyen király nincs. Ennyi adósságot nem lehet elengedni. Szokták dünnyögni a hittanosok, és talán Jézus első hallgatói is ezt dünnyögték. Talán maga a példázatbeli szolga is így volt vele. Egyszerűen nem akarta elhinni, hogy az ő királyának az igazsága így működik, és hogy ő tényleg elengedi ezt a tartozást. Talán éppen nem kis hitűsége miatt járt úgy az a gonosz szolga, hogy elindulva hazafelé elkezd egy gyötrődni. Még mindig hajt az idő, még mindig nyomaszt az adósság. Ki kell csikarnom a másikból, az időből. Elkezdi folytogatni a társát. Néha azon kapom magamat, néha azon kapom magunkat, hogy bár hirdettetik nekünk, és mi is tudjuk, hogy új szövetségben járunk, és Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még javában bűnösök voltunk, és hogy Isten gyermekei lehetünk, de sokszor mintha nem hallottuk volna meg. Sokszor vagyunk ilyen palotából kifelé siető szolgák, akik mintha elengedték volna a fülük mellett, hogy tényleg megbocsátattak a bűneik. Ott hajt minket valami keserűség, hogy biztos számon kéri az Isten. Biztos lesz még bőtje majd ennek a jónak. Ha nem előre, akkor majd utólag kell megfizetni ezért a kegyelemért. Nem csoda, hogy nem tudunk járni ebben az új szövetségben. Bár csak meghallanánk ezt a egészen újat, radikálisan újat jelentő szózatot, égi szózatot. Nem a szolgaság lelkét kaptuk, mondhatjuk, hogy Abbá, Atya, tényleg elengedték bűnünket. Vagy ott van a másik híres példázat, a tékozló fiú példázata. Hittonosokkal együtt talán dünnyögjük mi is. Nem, ilyen atya nincs. Hazajön a fia, aki elverte az egész vagyont, elébe szalad, átöleli, és még végén azt a családi pecsétgyűrűt is visszahúzatja a tékozló fiának az ujjára, amivel ő kapásból rögtön új üzletet tud majd kötni. Hát mi ez? De furcsán működik. Talán ilyenfajta megbocsátás nincs is. Ilyen nagyfokú bizalom nincs is. Az elherdált vagyon után jön, és így bocsát meg az atya, hogy rögtön megajándékozza a pecsétgyűrűvel. Sokszor talán így szorongunk mi is. Igen, ott van Krisztusnál a kegyelem, de megbízik bennem. Kezdhetek újat. Valóban rám bíz szolgálatot, testvéreket, új lehetőséget. Jaj, mennyi ilyen ellenálló szó és gondolat van bennünk. Eszembe jutott egy családi történet. Kisfiam még talán nagycsoportos, vagy éppen első osztályos iskolás lehetett, amikor egy különleges adventi alkalomra megkértem, hogy segítsen már az kinyomtatott, elkészített meghívókat egyen méretre felvágni. Van ott az irodában egy kis készülék, amivel ezeket olyan egyenre lehet szabni egy forgókéses rendszerrel. Én kora reggel siettem vidéki szolgálatomra, gyorsan felébresztettem, megmutattam neki a mintapéldányt, az első néhány darabot megcsináltam ott előtte, és azt mondtam, hogy ügyes fiú vagy, légy szíves, csináld meg. Elmentem vidékre, egy óra múlva jöttem vissza. Máté fiam ott ül az asztalnál, ragyogó arccal, vagdossa a papírokat. Amikor közelebb léptem, akkor láttam csak megdöbbenve, hogy szinte mindegyiket elrontotta. Nyilván nem mutattam meg jól, egyértelműen, valahogy becsípte a papírt, az a forgó kés. Ragyogó arccal mutatta neki, hogy már több mint a felével kész van, ez ilyen 60 nyomtatott, színes nyomtatott anyagot jelentett. Én meg elképedve néztem rá, rögtön érezte, hogy baj van. És akkor mondtam neki, hogy hát nem jó, elrontottad. Nagyon megijedt, rám nézett, és őszintén mondja, hogy apa, ne haragudj, bocsáss meg. És erőt kellett vennem magamon, hogy kimondjam, hogy jól van, semmi baj. Erre felragyogott az arca, és megkérdezte, hogy hát akkor folytathatom. És gondolom, sejtik a testvérek, hogy mi volt ezután az én küszködésem, hogy tényleg megengedjem neki, hogy folytassa. Erőt kellett venni magamon, hogy ezt a megbocsátást ilyen erővel és bizalommal toldjam meg, hogy azt mondjam, igen, folytathatod úgy, mintha nem rontottad volna el. Milyen jó lenne, ha mernénk őszintén, bátran hinni, hogy amikor mi vesszük az úrvacsorát, Krisztus kegyelmét kérjük, és amikor halljuk azt, hogy eltöröltetett minden adósságot, akkor igazából az ő arca ragyog. Rád néz, ránk néz, és azt mondja, hogy folytasd. Ne a rosszat, hanem a jót, amit én kezdtem benned. Csak bátran, csináld. Nem kérdés, hogy megajándékozlak az újrakezdés lehetőségével. Ez az új szövetség, hogy gyermek vagyok, és az újrakezdés lehetőségével ebben a kegyelemben megajándékozott ember vagyok. Segítségre szorulunk, kedves testvérek, hogy ezt tényleg merjük hinni, hogy ezt tényleg merjük élni. Nyilván ezért mondja azt nagyon nagy gyakorlati érzékelés a lélektől, ihletve Pál apostol, hogy maga a lélek segít nekünk, hogy ezt mi tényleg higgyük. Igen, elmondja itt a 8. fejezetben. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha kétséged van, testvérem, efelől, ha nem érzed tisztán, ha valami baklövésed, bűnöd, vagy bármi elhomályosította volna az új szövetségnek ezt a ragyogó képét, hogy te gyermekként állhatsz Isten színe előtt, kérjed velem együtt Isten lelkét. Ő bizonyságot fog tenni a te lelkeddel együtt, megerősít, megújít ebben a felismerésben, ha valóban Isten gyermeke vagy. Ne akard magadtól megérteni, ne akard magadat győzködni, ne akar magad eréből megújulni. Isten lelke képes csak erre. A lélek segít a mi erőtlenségünkön. Nem olvastam fel ezt a részletet, de ez is a 8. fejezetben van. Pál őszintén bevallja, hogy mi erőtlenek vagyunk. Egyszerűen véges a mi logikánk, a mi szellemi és testi erőnk. Képtelenek vagyunk kézben tartani a saját sorsunkat és üdvösségünket, Isten ismeretünket. Még azt is képtelenek vagyunk magunktól megtartani, hogy hát ebben az új szövetségben élhetek. De a lélek segít. Segít az erőtlenségünkön. David Siemens elemzi, egy nagyszerű amerikai lelki gondozó, lelkész, írja az egyik könyvében, hogy ez a lélek segít az erőtlenségünkön, ez egy különös kifejezés a görögben, egy többszörös szó összetétel, ami magyarul kicsit kacifántosan lefordítva valami olyasmit jelent, hogy a másik oldalra áll, és együtt viszi velem. A lélek látja a mi végességünket, látja a minket támadó ősellenség sokfélte kísértő gondolatát, látja a mi óemberünk maradék, ellenálló gondolatait, kétkedéseit. Hiszem, hogy kérhetjük, és ő örömmel belép a mi életünkben, és segít. Segít a mi erőtlenségünkön. Segít a mi lelkünknek is, hogy valljuk, higgyük. Új szövetségben járunk, Isten gyermekeként. Nagyon fontos ezt tisztázni, ebben megújulni, ebben a tudatban. Olyan sokféle módja van ennek. Nem is lehet talán ilyen egyen receptet adni. Az az izgalmas benne, hogy mindenki megtalálhatja ezt. Eszembe jut egy metodista kedves kollégámnak az esete, aki maga is lelkész gyerek, és elbeszélte, hogy már fiatal felnőtt volt, frissen lelkészi szolgálatba állított fiatal ember, amikor egyszer idős édesapjával utazott haza egy szolgálati útról. És a beszélgetés közben őszintén elmondta neki, az utóbbi évek során elhomályosodott számára az új szövetség. Ő nem biztos benne, hogy tényleg Isten gyermeke, hogy tényleg megbocsátottak neki, és hogy tényleg újrakezdhet mindent. Hogy lehetne ezt megragadni? Mikor? Mit vétett el? És megdöbbenve meséli, hogy édesapja egy nagyon bölcs ember volt, nem állt neki magyarázni, nem húzta elő az aktuális dogmatikai tételeket, nem mintha ezek nem lennének fontosak. Egyszerűen csak indexelt, megállt egy parkolóban, és azt mondta, drága fiam, hát akkor most imádkozzunk. Megálltak egy parkolóban, és arra kérték Isten lelkét, hogy ezen az erőtlenségen ő maga segítsen, hogy felragyogjon újra ez az ismeret. Abban mutatta meg Isten az ő szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Nem a szolgasság lelkét, hanem a fiúság lelkét kaptuk. Ha ez a múlt, ha ezt kaptuk, és ha ez a jelen, amit újra és újra megragadhatunk, akkor talán már csak egy kérdés van hátra. Mi a jövő? Vajon elég-e ez a kegyelem, az új szövetség, hogy Isten gyermeke lehet-e Krisztusért, ez kitart-e a jövő, mondjuk ugyanilyen találkozásunkig, vagy még azután is? Szóval, ha már a múltat meg a jelen tisztázta az Isten igéje az ő lelke segítségével, akkor mindig jön egy utolsó kérdés, hát mi van a jövővel? A felolvasott szakaszban biztos sokak szívét olyan jó értelemben megragadta, megütötte az a különös kifejezés, amit így fogalmaz Pál. Ha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk? Isten velünk van. És az, hogy mi új szövetségben járunk, az azt jelenti, hogy mi ebből élünk, hogy Isten velünk van. Megszukádó utóbbi időben általam nagyon megkedvelt amerikai író, mese szerző és egyébként felnőtt keresztény könyveket író szerző így szól erről. Isten tényleg velünk van? Erről van szó. Ez a kérdés, ami legtöbbünk szívében, akik gyülekezetbe járnak, sokszor visszatér, mert ezt szeretnénk tudni. Tudni akarjuk, meddig tart Isten szeretete. Nem csak húsvét vasárnap, amikor ragyog a cipőnk és szép a frizuránk. Tudni szeretnénk, mit érez irántunk Isten, amikor balfácának érezzük magunkat. Amikor nem ég bennünk a jó tettek iránti vágy, amikor nem vagyunk készek megoldani az éhező világ problémáját. Amikor ez van bennünk, akkor még talán önmagunkat is kedveljük. De azt szeretnénk tudni, hogy mit érez irántunk Isten, amikor talán ráförmedünk mindenre, ami mozog, amikor szennyesek a gondolataink, amikor olyan éles a nyelvünk, hogy még a követ is kettészelné. Vajon akkor mit gondol felőlem? Ez a végső kérdés, hogy vajon akkor is velem van-e és kész-e megújítani engem gyermekét. És a jövőt biztosító válasz arra, erre a kérdésre egy határozott igen. Isten velünk van, és aki az egyszülött fiát értünk adta, nem fog tőlünk semmit sem sajnálni. Az újbóli bocsánatot, az újbóli megújító kegyelmet sem fogja sajnálni. Magamat biztatom főleg, félre hát akkor minden olyan kétséggel, ős ellenségbeli trükkel, kísértéssel, ami megakadályozna, hogy az új szövetségnek ez a ragyogó fénye úgy újra behomályosítsa az egünket. Ez a fény, ez hogy legyen a miénk. Egy utolsó példát hagyd mondjak. Nyáron olvastam egy könyvet, és ebben egy nagyon érdekes példát a 19. század második feléből egy fekete bőrű keresztény szerző ír egy visszaemlékezést. Egy bizonyos Booker Washington, korábban nem ismertem őt. Azt írja, hogy amikor a családját, a Washington családot az egyik déli államok beli kis farmon utolérte a hír, végre a hír, hogy Abraham Lincolnnak köszönhetően felszabadultak a rabszolgák, akkor váltani kellett. A gondolkodásmódban egyszerűen váltani kellett. Leír egy érdekes esetet. Azt mondja, hogy ott a délvidéki gyapott mezőkön, kora hajnalban, még pirkadat előtt mindig egy adott kakas kukorékulása, hangos szava ébresztette a rabszolgákat. Sok év elteltével azt mondja ennek az állatnak a hangja, egyenlő lett a szolgasság jelképével. Minden reggel arra ébredtek, hogy megszólal az átkozott kakas, és neki ki kell menni, és nappallá téve dolgozni kell. Ez volt az ő rabszolgasságuknak az időszaka. Aztán jött a nap, jött a bejelentés, hogy szabadok vagytok. Lefeküdtek, alig tudtak elaludni a boldogságtól. Ám másnap hajnalban megint a kakaszóra ébredt ő, mint fiatal gyerkőc. Bosszankodva szaladt ki az udvarra, hogy már megint mit csinál az állat, de akkor azt látta, hogy ez a különösképpen hangosan kukorékuló kakas most más miatt hangoskodik. Látta az édesanyját, amint kergeti a kakast. Az édesanyja kezében meg egy fejsze. El akarta kapni a bestiát, el is kapta. Megsütötték, megették, és azt mondták, többet nem fog minket felkelteni. Elpusztították. Kicsit furcsán hangzik, tudom, de leszámoltak azzal, ami a régi kapcsolatra, a régi szövetségre, az ő rabszolga idejükre emlékeztette őket. Bárcsak adna Isten lelke annyi erőt mindnyájunknak, hogy leszámoljunk a magunk ilyen kakasaival. Minden olyan hanggal, amely megkérdőjelezi, hogy Jézus Krisztusban új szövetségben járhatunk. Erővel, bizakodással. Mert hűséges Istenünk van. Mit mondjunk tehát erre, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kimélte, hanem mindnyájunkért odadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Kiválasztan el minket Krisztus szeretetétől, nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük, drága Urunk, hogy eljöttél hozzánk egyszülött fiadban. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy mindent vállaltál értünk. Köszönjük, drága Szentlélek, Úristen, hogy segítségünkre sietsz. Meghívsz, elhívsz arra, hogy hozzád térjünk, és megerősítesz a veled való új szövetségben. Áldott légy ezért a drága kincsért. Ámen.